Krisztusban szeretett testvéreim, kedves munkatársaim! A mai alkalommal szeretném egy kicsit a test cselekedeteit szembe helyezni a lélek gyümölcsével és az Isten lelkétől irányított ember jellemével. Egy kicsit szeretném, hogyha a Galatákhoz írott levél 5. fejezete alapján, illetve a Kolossai levélben kiegészítve erről a témáról gondolkodnánk, illetve annak egyes részeiről. Úgyhogy a Galatákhoz írott levél 5. fejezet 16. versétől így olvasom az Isten igéjét. Mondom pedig, lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, melyek ezek? Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlók, melyekről előre mondom néktek, amiképpen már azelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekednek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a léleknek gyümölcse szeretet. Öröm, békesség, béketűrés, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztuséi a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ha lélek szerint élünk, lélek szerint is járjunk. Kedves testvéreim, tudjuk, hogy a test cselekedetei azok a megromlott emberi természetünkből fakadnak. A test szó a megromlott emberi természetre vonatkozik átvitt értelemben, itt ebben az igehelyben. Amikor az ember szentlélek nélkül bűnben él, és bűnt bűnre halmoz. Az ilyen ember a bűn fogja, szolgálja a bűnnek. Ezzel a témával, amit mondtam Pál apostol, több helyen is foglalkozik, a Rómaiakhoz írott levélben is, és a Kolossai levélben is találunk párhuzamos helyeket. Pál apostol szembeállítja a test cselekedeteit a Szentlélek által vezérelt emberrel, aki termi a lélek gyümölcsét, az isteni szeretetet. Mindkettőnek felsorolja az ismérveit, és azt, hogy miből fakad, és hová vezet. A bűnből fakad, illetve a megromlott emberi természetünkből fakad, és hova vezet, a halálba. És a lélek gyümölcse pedig hát a Szentlélek által történik, jön az ember szívébe, ez a szeretet, és minden egyéb, és ennek a gyümölcse majd végső következménye majd az örök élet lesz. Végül pedig az apostol által az Úr felszólít minket is arra, hogy a lélek szerint járjunk, és a test kívánságait, cselekedeteit ne kövessük, annak ne engedjünk. Kedves testvéreim, felteszem a kérdést, hogy indokolt-e egy prédikátori szolgálatot ellátó közösség számára a test cselekedeteiről szólni, és felhívást intézni arra, hogy ezeket megtagadva egyedül Isten igéjének és a Szent Lélek indításainak éljünk. Azt gondolom, hogy költői a kérdés, mert egyikünk sem jutott el még a Krisztusban való tökéletességre. Az Isten igéjét mindannyiunknak írták, és érdemes az Isten igében mindannyiunknak belepillantani. Különösen nekünk, akik jó például elő kell járjunk a gyülekezeteknek. Azt gondolom, hogy igen tehát, mert nekünk is újra és újra meg kell halni a bűnnek, meg kell feszítsük a romlott emberi természetünkből adódó indulatokat, késztetéseket és kívánságokat ahhoz, hogy az Isten megszentelt munkatársaivá tudjunk válni. Feltehetően durva látványos bűnök nem szennyezik az életünket, nem bántják Krisztus lelkét, mégis az Isten igének a tükrébe újra és újra nézzünk vele, nem veszünk észre ebben a tükörbe valami szeplőt vagy ráncot, aminek nem kéne ott lenni a jellemünkön. Éppen azért kaptuk az Isten igét, és a Szentlélek azért van közöttünk, és azért munkálkodik a szívünkbe, hogy fölhozza ezeket, hogy ezeket megtagadjuk, és Istennek éljünk. Bizonyára házasságtörés, paráznosság, hála Istennek, nem fordul elő, alig ha fordulhat elő, Istennek átadott életű szolgálatra termett vagy kipróbált embereknek, de vajon gondolatban, vagy a tekintetünkben, tekintetünkkel, a szívünkben hűségesek maradtunk-e a jó Istenhez és a házastársunkhoz? Mert aki asszonyra tekint azért, hogy megkívánja őt, már paráználkodott vele az ő szívében. De ott van a másik, a például a bálványimádás. Vajon előfordult-e velünk, hogy bármi vagy bárki fontosabb volt számunkra Jézus Krisztusnál? Mire fordítottuk az időnket, a szívünket és a figyelmünket? Ezek a tényezők elárulják, hogy mi az igazán fontos nekünk, hogy Krisztus az első helyen van az életünkben, vagy csak mondjuk, hogy Uram, az életemet adom érte, csak a következő percben megtagadjuk. Ugye, mert ezt láthattuk a Péter apostol életében is. Hát a bálványimádásra vonatkozóan például a Kolossai levélben van itt egy biblia vers, amit szeretnék felidézni. A Kolossai levél 3. fejezet 5. verse ezt írja. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, vagy a földi tagjaitokban a paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami bálványimádás. Hát itt a fösvénység az, ami a bálványimádás. Tehát a görög szerkezet szerint. Tehát öldököljétek meg a fösvénységet, más fordítás szerint a kapzsiságot, ami bálványimádás. Ki a fösvény ember? Az, aki nem ad abból, amije van, hanem mindig visszatart belőle, és valamivel megindokolja és fölmenti a lelkismeretét. A kapzsi embernek nem elég az, ami van, hanem mindig több és több kell, jobb kell neki, és sohasem tud betelni vele. A pénz, az anyagiak töltik ki a szívét, és foglalják le az idejét. Azon gondolkodik, hogy hogyan gyarapíthatná azt, amilyen van, illetve amit már megszerzett, hogyan tudná megtartani. Ez nem jelenti azt, kedves testvéreim, hogy egy üzletember nem lehet igazán jó keresztény. De lehet Krisztusnak átadott életet élni gazdag emberként is. Nehéz bejutni az Isten országába, de lehetséges. Mindenki maga tudja, hogy Krisztus az életében hányodik helyen áll. Illetve a lélek gyümölcse, vagy annak a hiánya egyértelműen megmutatja azt, hogy Krisztus kinek-kinek az életében hányadik helyen áll. Az Isten igéje egyértelművé teszi, hogy a fösvénység, a kapzsiság, bálványimádás. A keresztény ember általában nemes célok mögé rejti ezt. Ezeket a nemes célokat soha senki nem szabad kétségbe vonni. Se nála, se nálad, se senkinél. Mert ezek tényleg nemes célok. De ha esetleg az Isten igéjének a fényében elcsendesednénk, és néha belenéznénk úgy őszintén az Isten igéjébe, vajon ott a nemes célok mellett valami más ok, tényező nincsen? Vajon nem hozná fel a Szentlélek, hogy szembenézzünk bizonyos dolgokkal, ami ott van a szívünkben? Szembe tudunk-e ezzel nézni? Ragaszkodok-e hozzá, vagy inkább elengedem, és Krisztusban bízom? A Galatákhoz írott levélben a test cselekedetei között ott találjuk a varázslást is, más fordítás szerint a mágiát. Szeretnék ezzel egy kicsit hosszabban foglalkozni, bár nem kimerítően, és nem a teljes szentírást figyelembe véve, mert erre nincsen lehetőség. Tehát aztán erre tényleg semmi közünk. Hát mondhatná bárki, hogy hát bocsánat, de hát a mágiához, a varázsláshoz, az Isten hívő népének, advent népéhez semmi köze nincsen, és hát legyen is így. A Krisztus hívők vagyunk, mi a sötét oldallal semmilyen közösséget nem vállalunk. Testvéreim, ez még csak azt jelenti, amit Pál apostol így fogalmazott, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. De vajon önmagunkra vonatkoztatva tovább merjük-e olvasni a következő Biblia verset? De látok egy másik törvényt a tagjaimban, amely ellenkezik az én elmény törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, amely az én tagjaimban van. A megtért Krisztusnak átadott életű és szolgálatú Pál apostol írja ezt. Természetesen nem áll meg itt, hála jó Istennek, hanem felkiált, hogy van szabadulás, ami Urunk Jézus Krisztusban. Van szabadulás. De eddig a mélységig, a lelkismeretvizsgálatban el szoktunk-e menni, vagy csak a felszínen maradunk, és szépítgetjük a lelkünket. Pál apostol által tanít bennünket az Úr, hogy a lélek szerint járjunk, és a test cselekedeteit véghez ne vigyük. Tehát a test cselekedetei között ott találjuk a varázslást is. Próbáltam utána nézni a mágiának, vagy a varázslásnak röviden egy értelmező kézi szótárnál, vagy etimológiai szótárnál nem sokra jutottam vele, inkább akkor maradjunk a Szentírásnál. Ismerjük ennek valamennyire a fogalomkörét. Ki a varázsló? Az, aki a valóság felől megtéveszt. A varázsló az, aki a valóság felől megtéveszt. És mivel a világot az Isten igével teremtette, az ember szavában, mindenkinek a szavában van valamennyi hatalom. Attól függően, hogy a szíve Krisztussal forrott össze, akkor jóra történik ez a hatalom, vagy az ellenségnek a befolyása alatt van. Tehát igenis az emberi szónak van hatalma. Például a hit hallásból van, és a hallás Isten igéje által. Ugye, hogy hit ébred. Ha hirdessük az Isten igéjét, akkor annak nyomán megszületik a hit, és annak az embernek örök üdvössége lesz. Mekkora hatalmas dolog ez. Jól tudjuk, és mindannyian tudjuk, hogy a végidőben a hamisság és az igazság megnyilvánulásai fej-fej mellett lesznek, és egyedül az Isten igéjének a belső összefüggései és a Szentlélek bennünk lakozása által, valamint komoly, alázatos imádság és tanácskozások által fogunk tudni megállni, hogy ne a megtévesztés áldozatai legyünk. Az egyiptomi 10 csapás során látható, hogy még az elején, a harmadik csapásig a varázslók megpróbálták ugyanazt művelni, mint Mózes által az Úr, amit cselekedett. De utána ezek a jelek elváltak egymástól intenzitásukban is és hatásaiban is. Amikor az egyiptomi mágusok a harmadik csapásnál nem tudták a tetveket vagy szúnyogokat Mózesék után előhívni, ők maguk is elismerték, és mondták a fáraónak, hogy az Isten újja ez. De kemény maradt a fáraó szíve, és nem engedte el a népet. Csak néhány szempontot és különbséget emelek ki, mert hát a mind a 10 csapást nagyon-nagyon röviden szeretném említeni. Tehát az első csapás során a víz véré változott, erre a mágusok is hasonlót műveltek a tudományukkal. A második csapásnál békák jöttek elő, erre az egyiptomi mágusok is előhívták a békákat. Hát, hogyha már ott voltak, nyilván az Úr előteremtette, vagy odaidézte, akkor csak annyit kellett, hogy kinyitsanak egy ajtót, és akkor onnan is jöttek ki. Tehát ez volt annyira nagy mesterség. A harmadik csapást említettem, a tetvekek és a szúnyogokat, vagy szúnyogokat, ezek ellepték Egyiptomot, és ezt már nem tudták utánozni. És milyen érdekes, hogy a mágusok hamarabb jutottak belátásra, mint a fáraó. Azt mondták, hogy Isten újja ez. Nem azonos az ő szintjükkel. Azzal, amit ők tudnak. Ott van a negyedik csapás, a bogarak, a bögyök. Ezek lepték el az embereket és állatokat. A mágusok már nem is próbálkoznak. Nincsenek is a szintéren. Miért nincsenek? Azért, mert őket is megcsipték nyilván ezek a tetvek és szúnyogok, vagy bogarak, és ők is szenvedtek ettől. Isten viszont különbséget tett az ő népe és az egyiptomiak között. Gósen földjén nem voltak bogarak. Az ötödik csapás a dögvész volt. Elhullottak Egyiptomban az állatok. Gósen földjén egyetlen állat sem hullott el, hanem minden életben maradt. Hatodik csapás a fekete himlő volt. Na nézzétek meg, hogy mit ír a Biblia, a Mózes második könyve ezzel kapcsolatban, hogy az írástudókra vonatkozóan, akik szintén hát ezeket a mágusokat jelenthetik feltehetően, a 9. fejezet 11. versében. És az írástudók nem állhatnak meg Mózes előtt a fekély miatt, mert fekély volt az írástudókon, és mind az egyiptomiakon. Ez azért is különös, testvéreim, mert a 10 csapás, ami Egyiptomot sújtotta, párhuzamba állítható az utolsó időben az utolsó 7 csapással. És ott is lesznek fekélyek. És azok, akik nem lesznek elpecsételve, ugyanúgy. Lehet, hogy Isten szolgáinak tartották magukat, de ha nem lettek elpecsételve, a fekélyek ugyanúgy megjelennek. Ő rajtuk is. Tovább lépek. A 7. csapás a jégeső volt. A fáraói szolgái közül többen most már behajtották az állataikat. Érzékelték és látták, hogy amit Mózes mond, és amit Mózes által az Úr cselekszik, ez valóság. És a szolgák hamarabb jutottak belátásra, mint a fáraó. Mózes szavára jégeső és tűz hullott az égből, Gósen földjén nem volt jégeső. 8. csapásnál a sáskák lepték el Egyiptomot, és mi történt? A szolgák elkezdték kérlelni a fáraót, hogy bocsássa el a népet, a pusztába áldozatot bemutatni, mert ezekkel a csapásokkal hát Egyiptom belerokkant, belepusztul, Egyiptom elpusztul. Tehát mit csináltak a fáraó szolgái? Először felismerték, hogy az Isten újja ez. Másodszorban pedig maguk mentették, ami menthető volt. Harmadsorban pedig elkezdték kélelni a fáraót, hogy bocsásd el a népet, mert különben Egyiptom oda veszik. 9. csapás a sötétség volt, ami 3 napig tartott, de Gósen földjén világosság volt. Ekkorra a fáraó szíve annyira kemény volt, hogy azt mondta Mózesnek, hogy többet a színem elé ne kerüljetek, mert ha egy napon idejöttök, meghaltok. És akkor az Úr azt mondta Mózesnek, hogy rendben van, még egy csapást adok egyébként. Na még egyet, akkor el fog engedni. És valóban ismerjük, ez volt a legborzasztóbb csapás, nem kell kimondanom, hogy mi történt. A 10. csapás alatt a bárány vére jelentett oltalmat azoknak, akik hittek Isten szavának. Nem csak a zsidóknak, hanem akik hittek, és bementek oda, abba a házba, ahol a bárány vére van. Testvéreim, nekünk is csak a bárány vére van. A mi menedékünk Krisztus, most a végidőben, minden bűnünk bocsánatot nyer. Egyet-két Krisztus, valljuk meg, bánjuk meg, hagyjuk el, kapaszkodjunk belé, és ő meg fog menteni minket. Meg fog tisztítani, és meg fog szentelni. Érdekes, hogy a küzdelem Izrael Isten és a fáraó köz zajlik. A fáraót támogatták egy ideig a varázslók, de hamar be kellett látniuk, hogy az ő tudományuk, varázslásuk kevesebbet ér minden tekintetben. Hát próbáltam néhány tanulságot levonni, de próbálok gyorsabban haladni, mint ahogy terveztem. Hogy minek érdekében történt a varázslás, hogy a zsidó nép a fáraó hatalma és akarata alatt maradjon. Itt van egy lényeges dolog. Krisztus azért imádkozott a Getsemáni kertben, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tied. A fáraó pedig az én akaratom legyen, és ne az Isteni. Ez egy lényeges különbség. A keresztény életben is ez egy lényeges különbség. Az én akaratom legyen. Én jobban tudom. És láthatod ezt az ütközést mindenképpen. A másik szempont, hogy Isten különbséget tett a zsidók és az egyiptomiak között, ezt mondtam, oltalmazta a zsidókat, a hívő zsidókat és az egyiptomiakat csapásra sújtotta. Miben áll a különbség Isten jelei és a mágusok jelei között? Hát az első két csapást még próbálták utánozni, tehát mindig utánzott. Nem valódi a varázslás, az mindig utánzott, és az ellenségtől van, nem Istentől, ezeket mi tudjuk. A mágusok csak előidézni tudták a bajt, de megszüntetni nem. Ez is különös, nem? Isten viszont megmondta pontosan, mikor kezdődik, és mikor ér véget. Meg is tudta szüntetni. Az ellenség csak a bajt tudja előidézni, de megszüntetni nem képes rá. Nem képes. Persze, hogy rálehel egy valakire a betegséget, és utána visszavesz, és olyan, mintha meggyógyult volna, de életet nem tud adni. Sem életet nem tud adni, tehát halálból nem tud föltámasztani. Sem igazi örömet nem tud adni, sem békességet nem tud adni. Ez csak Krisztus adhat. Isten oltalmazni tudta az egyik csoportot, büntetni a másik csoportot. És meg tudta szüntetni a csapásokat, amikor jónak látta, és amit előre megmondott, úgy teljesedett. Kedves testvéreim, itt van még egy szempont, amit szeretnék kiemelni. A mágusok hatalma rendszerint összefonódik a fennálló világi hatalommal, vagy a pénze. A mágusoknak a tevékenysége összefonódik a fennálló világi hatalommal és a pénzzel. Megyünk egy példát. Ott van a Simon mágus, azt írja róla az apostolok cselekedetei, hogy hitt és megkeresztelkedett. Nem azt írja, hogy megtért, azt írja, hogy hitt és megkeresztelkedett. És utána pénzt ajánlott fel, hogy ugyanazt a hatalmat ne kapja, mint ami az apostoloknak van. Hogyha valakire ráteszi a kezét, akkor a Szentlélek rászáll az emberekre. A megtért Krisztus hívőkre. Pénzt ajánlott fel. Ott megjelenik a pénz. Tehát vagy pénzt kér érte, vagy pénzt kér azért a szolgáltatásért, amit felajánl. Ugye ez a másik. A másik tanulság, hogy a büszkeségtől megkeményedett fáraó szíve sokkal súlyosabb tényező volt, mint a mágusok eltévejedése. Ők hamarabb jutottak belátásra, mint a fáraó alázatra. A fáraó sosem jutott alázatra. Nem így van? És a fáraóval együtt szenvedett a nép. Ha a fáraó hamarabb enged, nem lett volna ennyi csapás egyiptomon. De Isten előre tudta, hogy a fáraó meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja a népet elengedni. Istennek azonban megvoltak az eszközei, hogy a népet kiszabadítsa a fáraó fogságából. Kedves testvéreim, az a tény, hogy a Vörös-tengerbe beleveszett a fáraó a hadi népével együtt, álljon örök tanúságul az, hogy a fáraó szíve nem változott meg, mert a változást neki magának is akarnia kellett volna. Isten megengedi a megpróbáltatásokat, testvéreim, a nehézségeket a mi közösségi életünkben is. És hogyha a szívünk kemény marad, és az önigazolásban maradunk valamennyien, Ahelyett, hogy szeretetre, irgalomra, könyörületre indulnánk egymás iránt, hogy egyetértésre jussunk, akkor újabb és újabb nehezebb megpróbáltatások fognak következni. Hogy az arany a kohóban szétváljon a salaktól. Hogy a Teremtő Isten megláthassa bennünk az ő képmását. Hogy elkészüljön az egyház, a mennyasszony, felékesítsen magát, hogy a mennyegzőre, Krisztussal való találkozásra készen álljon. A varázslásról még egy-két gondolatot, hogy mi a varázslás. A varázslás az, amikor a valóság felől valaki megtéveszti az embereket, hogy a saját céljait elérje. Ismerjük ezt, hogy a hamissághoz annyi igazságot kever, hogy az még mindig igazságként eladható legyen. Vegyünk egy másik szempontot. Egy részt úgy mutat be, mintha az egész lenne. Holott csak az a kis rész, az egésznek egy része. Nem beszél az egész, hogy csak egy részről. Ez is hozzátartozik. Harmadik. Az igazság vagy a Biblia egyes részeit kiemeli, másokat elhallgatja. Azokról nem beszél, vagy azokat leértékeli, lebecsüli, háttérben hagyja. Lásd például a lélek alhatatlanságát. Van egy-két bibliai kijelentés, úgy tűnik, mintha a lélek alhatatlansága az benne van benne a Bibliában. De az összes többi ige helyet figyelmen kívül hagyja. Még számos ilyen példát tudnék felhozni. Vagy ha nem is számosat, jó néhányat. Kedves testvéreim, ameddig valaki bármely bibliai igazságban más nézetet val, nem val, hanem hisz, és azt nem nyilvánítja ki, addig még csak tévedett. Abban a pillanatban, amikor mások elé állítja, akkor már befolyásolja többit és varázsol. Erről van szó. A mágia egyik legmagasabb szintje az, amikor valaki a saját egyéni elgondolása, célja szerint használja a Bibliát és a bizonyságtételeket. Kedves testvéreim, mindannyian ismerjük, nincs már itt a közösségben. Aki ugyanezt tette, egyéni, sajátos elgondolásait szépen belevitte, kiemelte, Jób könyve magyarázatának mondjam ki. Ugye ismerjük a történetet. És van neki egy elképzelése, van neki egy igazsága, ahhoz veszi a bizonyságtételeket és a Biblia igényt. És az egyszerű lelkeket megtéveszti. Röviden, amíg Jézus így imádkozott, hogy Atyám, ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, addig, aki varázsol, a saját akaratát akarja Isten akarataként feltüntetni mások számára, és ahhoz ragaszkodik. Annak kíván érvényt szerezni. Testvéreim, testcselekedetei között ott van az irigység is. A fiaimmal, a nagyobbik fiaimmal többet szoktam beszélgetni, igyekszem minden nap egy valamennyi kevés időt rájuk is fordítani, ők mondták el, hogy apa, a legnagyobb népbetegség a magyar társadalomban az irigység. Bocsánat, a Székelyföldön nem ez a jellemző. Ott más. Káromkodás és más bűnök. De itt az irigység. Népbetegség. Ők ott élnek, az iskolákba tudják. Mindegyik ezt hozza haza. Ezt tapasztalja. És a munkahelyen is. Az irigységből és a büszkeségből származik a vetekedés, az ellentétek, a sértések, a sértődések, a harag, a pártoskodás. És még sorolhatnám. Akik ilyeneket cselekednek, Isten országának örökösei nem lesznek, írja Pál apostol. Ezzel szemben, testvéreim, akik Krisztuséi, azok megfeszítették a testüket minden kívánságaival, indulataival együtt, és tetteivel együtt. Miért? Azért, hogy aki megfeszítette ezeket, az meghalt ennek. Én azért, hogy Istennek élhesse. Ha a búzamag nem hal el, nem hoz termést. De hogyha elhal, akkor termést hoz. Erre is vonatkozik ez. Testvéreim, aki ráesik Krisztusra, a kősziklára, és meghal a saját elképzelései és vágyai számára, az Krisztus segítségével az egyházban a helyére kerül, a maga helyére kerül. Ráépül Krisztusra, és vele együtt fog épülni az Isten országa. Aki közülünk nem csak hisz Krisztusban, hanem engedelmeskedik is neki, az teremni fogja a lélek gyümölcsét, ami az isteni agapé szeretetet jelenti. Az az ember önzetlen, tiszta, másokért élő, szerető ember lesz. És ezt a szeretetet Pál apostol a Korintusiakhoz írott első levél 13. fejezetében felsorolja és ismerjük. Ez a szeretet elhordozza a testvérek hibáit és gyengeségeit. Képes vállalni a szenvedést a testvéreiért, hogy őket megmenthesse. Kedves testvéreim, bennem még igen fogyatékosan van meg ez a szeretet. Bennem még igen fogyatékosan van meg ez a szeretet. Reménykedem, hogy egy sziklája az itt van. Reménykedem. Testvéreim, tudjuk, hisszük, hogy a Szentlélek által költözhet ez a szeretet a szívünkbe. Ez magával hozza a tiszta szív örömét és derűjét. Nézzük meg, hogy az értekezlet végére ez a derű, ez az öröm, ez a békesség fogja betölteni a szívünket. A Szentlélek gyümölcse tehát szeretet, öröm, és ott van a békesség. Békességet a világ nem adhat. A bűn nem adhat. Egyedül Krisztus adhat. Megígérte, hogy az én békémet adom nektek. Ott van végül, de nem utolsó sorban, a kedvesség, ugye, amit a Károlyi fordítás szívességnek fordít. Valószínűleg kedvesség más bibliai fordítások szerint. A kedves ember előzékeny, és nem vág a másik ember szavába. És amikor az értekezleten már olyan szintre jutottunk a beszélgetésben vagy a vitákban, hogy egymás szavába belevágunk, én is, sajnos, akkor kedves testvéreim, oda lett a kedvesség. Vagy lehet, hogy nem is volt. Oda lett a kedvesség, oda lett a léleknek a gyümölcse, akkor mit tudunk mi összehozni így közösen? És kiderül, hogy bizony tudunk gorombák is lenni, és hogy csak ennyit érünk a Szentléleknek való engedelmesség nélkül. Ott van a jóság testvéreim, aki tudna jót cselekedni, de nem teszi, bűne az annak. Testvéreim, ne fáradjatok bele a jó tettekbe. Akkor szeretném ezt felolvasni, hogy ez nem ilyen szociális ellátás, hogy a keresztény ember hát tegye a jó tetteket, és ebben merüljön ki az ő élete. Nem erről van szó. Galatákhoz írott levél 6. fejezet 9. 10. versét így olvasom. A jó titeményben pedig meg ne restüljünk, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért még időnk van. Cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen hitünk cselédeivel, azaz hittestvéreinkkel. Amíg időnk van. Testvéreim, Törökországban mennyi ideje maradt annak az embernek, aki a romok alá került? Vagy esetleg Aleppóban. Amíg időnk van, cselekedjünk jót mindenkivel, kiváltképpen hitünk testvéreivel. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe, mert ha nem lankadunk, annak idején aratni is fogunk, figyelmeztet Pál apostol által az Úr. Végül pedig ott van a viszálykodással szemben a szelídség, amit Krisztustól tanulhatunk meg, tőle kérhetünk. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szív, és bennem nyugalmat talál a ti lelketek. Menjünk oda Krisztushoz, kérjük, hogy tanítson minket erre. Hajdan a szentasszonyok is ezzel ékesítették magukat. A szív elrejtett emberei voltak. A szelíd és csendes. A szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával. Ami igen becses Isten előtt. Hát ott van az igébe, hogy mi becses az Isten előtt. Ez a tiszta, szelíd és csendes lélek a maga romolhatatlanságával igen becses Isten előtt. Erre törekedjünk. Ezt kérjük a jó Istentől. A szelíd és csendes lélek nem fizet gonosszal a gonoszért, vagy szidalommal a szidalomért, hanem ráhagyja az igazságosan ítélőre, és megbocsát az ellene vétkezőnek. Ahogyan Krisztus megbocsájtott nékünk, mi is úgy bocsássunk meg. Bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek. Valaki külföldön él, és állandóan segítséget kér tőlem, megalázó helyen dolgozik Ausztriába, és a lelki panaszait elmondja nekem és a feleségemnek messengeren, és ha látom, hogy nem tud megbocsájtani annak, aki kizsákmányolja, aki tönkre teszi. És hát adtam neki egy tanácsot. És rájöttem, hogy ami tanácsot adtam, az rám is vonatkozik. Nem olyan jól tudunk tanácsokat osztogatni mindenkinek, úgy tudjuk a Bibliából, hogy mit kell csinálni. Mondom a feleségemnek, te ezt, ami tanácsot adtam, az rám is vonatkozik. Napi 5-7 percben a mi atyánk 7 kérését elmékedjem át. Bocsássak meg, és bocsássak meg az ellenvét. Ahogy Krisztus szeret téged, úgy szeressük mi is egymást. A Szentlélektől kapott szeretettel. Ehhez azonban meg kell tagadnunk a test cselekedeteit, engedjünk Krisztusnak, és akkor teremni fogjuk a lélek gyümölcsét. Meg fog mutatkozni ez az életünkben és a szolgálatunkban. Kedves testvéreim, a mi közösségünk egy hegyre épült város lesz. A mi munkatársi közösségünk egy hegyre épült város lesz, ahova oda sereglenek nem csak a testvérek, hanem a környező népek is. És a sokaság. Mert azt mondják, ezek az emberek legyőzték a testcselekedeteit, ezek meghaltak önmaguk számára, ezek az emberek Krisztusnak élnek, másokért élnek. Megtanultak szeretni és szolgálni, megtanulták magukat megalázni. A másikat külön megtartsák saját maguknál. Ők a világ világossága. És ezt a hegyre épült város nem lehet elrejteni. Ez magától értetődő lesz. Ha a lélek szerint élünk, járjunk is a lélek szerint, és akkor az Isten áldása fogja kísérni az életünket. És hisszük, hogy gyarapodni fogunk, mind jelenben, mind létszámban. Adja a Jóisten, hogy így legyen.